Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Hírek a Szent István Rádióban.
Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit, a hírszerkesztőt, Harcos Krisztinát hallják. Októbertől jön a három gyermekes édesanyák személyi jövedelem adómentessége, ami mintegy 4,5 millió anyának jelent plusz pénzt, de az adómentességet igényelni kell, hívta fel a figyelmet Konz Zsófia, a Kulturális és Innovációs Minisztérium családokért felelős államtitkára. Konz Zsófia hangsúlyozta, a három gyermekes édesanyáknak nem kell többé személyi jövedelemadót fizetni, függetlenül a saját vagy a gyermekük életkorától, ugyanúgy jár a mentesség a fiatal anyukáknak, mint azoknak, akiknek a gyermekei már felnőttek. Ismertetése szerint egy átlagkereshető három gyermekes édesanyának ez havonta körülbelül 109 ezer forintot, évente pedig 1,3 millió forintot jelenthet. Számításaik szerint 250 ezer három gyermekes anyát érint az adómentesség. Fájdalmas tünetekkel támad a koronavírus új variánsa, derül ki az Infostart cikkéből. A betegség erősebb torokfájással és nyeléskor éles, szúrófájdalommal járhat. Ruzsvai Miklós virológus szerint idén enyhébb járványidőszak várhat ránk, mint tavaly vagy tavaly előtt. A szakértő azt is elmondta, milyen tünetekkel támadnak az új variánsok. Mindegyik köhögéssel, tüsszögéssel, hőemelkedéssel, orrfolyással, nehezített légzéssel jár. Gyakorlatilag erre lehet számítani az idén is, tette hozzá. Ma reggel nem tudták megnyitni a felújított keleti pályaudvart, hiba történt a felújítás befejezése után, írja a Világgazdaság. Nem várt problémáról számolt be Hegyi Zsolt, a MÁV vezérigazgatója. A biztosító berendezés hibája miatt a keleti pályaudvart nem tudták megnyitni reggel. A jelenlegi információk szerint a keleti pályaudvart napközben meg tudják nyitni a vonatforgalom számára. Októberben érvényesíteni kell a diákigazolványokat. Október 31-éig érvényesek a 2024-2025-ös tanévre, vagy annak második fél évére szóló érvényesítő matricával ellátott diákigazolványok, valamint azoknak a tanulóknak a diákigazolványai, akik a 2024-2025-ös tanévben töltötték be 16. életévüket. A lejáró diákigazolványokat október végéig érvényesítetni kell, hívta fel a figyelmet a Budapesti Közlekedési Központ a Magyar Távirati Irodához eljuttatott közleményében. November 1-től a 2009. szeptember 1-e előtt született tanulók diákigazolványa már csak érvényesítő matricával használható. A BKK felhívja a szülők és diákok figyelmét, hogy a lejáró diákigazolványokat október 31-éig érvényesítetniük kell ahhoz, hogy utána is igénybe vehessék kedvezményesen a budapesti közösségi közlekedést. Miskolcon gyakoriak a medveészlelések. Korábban egy avasi játszótér mellett Jukóvölgyben és Miskolctapolcán is láttak már medvét, most pedig a perecesiek félnek sötétedés után kimenni az utcára. Miskolcon a perecesi városrészben a helyiek állítják, barna medvét láttak, írja az Infostart. Miskolc alpolgármestere a híradó.hu érdeklődésére kifejtette, hogy a perecesen csatangoló medvéről szóló sajtóhírek egyelőre nem erősíthetők meg hivatalosan, de az utóbbi években megszaporodtak a medveészlelések a Borsodi vármegye székhelyen, hangsúlyozta Hollósi András alpolgármester, aki fokozott óvatosságra intette a lakosságot, különösen a zárt kertek tulajdonosait. A Magyar Dráma Napját ünnepli szeptember 21-én a közmédia. A hazai és a határon túli magyar drámairodalom gazdag hagyományai előtt tisztelegnek a közszolgálati csatornák a Magyar Dráma Napján szeptember 21-én, a mai napon. Tematikus adások, filmek és ismeretterjesztő műsorok várják a közönséget. Madách Imre örökségétől a Bánkbán dalos hagyományain át a Toldi legújabb rajzfilm változatáig. Híreink végén az időjárásról. Derült vagy legfeljebb kissé fátyol felhős száraz idő várható. Az Észak-Dunántúlon és a Délalföldön helyenként élénk marad a déli-délkeleti szél. A legalacsonyabb hajnali hőmérséklet általában 12 és 18 fok között várható, de a hidegre hajlamos északkeleti helyeken ennél alacsonyabb, még a kissé szelesebb tájakon ennél magasabb értékek is előfordulhatnak.
Együtt éjfélig.
Esti műsorunk folytatásában a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk.
Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A stúdióban Vértesajai László. Vasárnapi adásunk témája: Leó pápa péteri szolgálatának szellemi lelki gyökere, Szent Ágoston öröksége. Habemus pápam. Hallottuk a Gaudium Magnum, a nagy örömhír bejelentését május 8-án este, majd meg is nevezték a választottat, Robert Francis Prévost bíboros, Ágoston rendi szerzetes. Az azóta eltelt 4 hónapban hozzáig szoktunk nevéhez, stílusához és tanító hivatali megnyilatkozásainak jellegéhez. Ebből 3 vonást említek meg, az első 2 nagyjából közös a Péter utódok sorában, mégpedig a lényegi szentírásra hivatkozás, ahonné tanításának tartalmát és hitelét meríti, ami pedig a kinyilatkoztatás, továbbá az elődökre hivatkozás, amely a katolikus, egész szerint való folytonosságot biztosítja. A 3. vonás már sajátos, ez pedig a Szent Ágostonos jelleg. Leó pápa legtöbb beszédében találunk egy-egy utalást, idézetet Szent Ágostonra, Szent Ágostontól, amely érthető módon erősebb, mintha csak egy rend alapítóra utalna. Mert miközben Szent Ágoston a róla nevezett rend alapítója is, ezt megelőzően az egész kereszténység egyik legnagyobb hatású és legeredetibb teológusa. Amikor tehát 14. Leó pápa Szent Ágostonra hivatkozik, a katolikus egyház tanításának legközepéből merít. Éppen ezért szeretnénk bemutatni mai adásunkban Szent Ágoston személyét, mert nála a tanító személye és tanításának tartalma mélységesen összefonódik. Gondviselés szerint, hogy forrásról maga a hippói püspök gondoskodott, amikor megírta a vallomásait, amely ugyan nem életrajz, hanem annál több lelkének tükre. Nem öncélúan tesszük ezt a személyes bemutatást, hanem mint egy iránytűként Leó pápa egész péteri szolgálatának mélyebb megértéséhez. Amikor egy szerzetes papot püspökké szentelnek és később pápává választanak, jogilag megszűnik a szerzetesi mi volta, többé már nem tagja egykori rendi közösségének, hiszen egyetemesebb szolgálatra kapott megbízatást, de érthető módon megmarad a spirituális vonatkozás, és lelkiekben továbbra is hordozza egykori rend alapítója örökségét és sajátos karizmáit. E tanulmány megírására valójában a közelmúltban éppen szeptember 15-én, múlt hétfőn, a fájdalmas szizony emléknapján mondott beszédének egyik vallomása indított, amikor egykori rendje nagykáptalanjának ülésén így szólt. A különböző tevékenységek végzése közben nagykáptalan tartani azt jelenti, hogy a Szentlélekre hallgatunk. Bizonyos értelemben annak mintájára, amit atyánk Ágoston mondott. Amikor a hit útján a belső élet fontosságára hívta fel a figyelmet. Ne lépj ki önmagadból, tér vissza önmagadba. Az igazság a belső emberben lakik. Amit atyánk Ágoston mondott, nevezi meg egykori rendjének alapítóját, amiből kitűnik, hogy milyen erősen tovább él, immár nem is csak rejtett módon ez a vonatkozás. Mint ha jezsuitaként azt mondanám, Szent Ignász atyánk, vagy ferencesként Szent Ferenc atyánk. Ki is hát ez a Szent Ágoston atyánk? Az észak-afrikai Tagaszt szülötte, aki 354. november 13-án látott napvilágot abban a kisvárosban, amelyet a rómaiak alapítottak Kartágó legyőzése után, és amely 5 évszázad alatt kulturálisan teljesen romanizálódott. Az utódváros az egykori Numídia, a mai Algéria területén fekszik, 30 kilométerre földközi tengertől, 675 méter magasságban. Civitas Parva, csekéke város néven említik a régiek, és ahogy a vallomásokat olvassuk, kedves máruska lejetett, illatos erdők övezték, amelyekben Augustinus hosszú sétákat tett szőlő és olajfa ültetvények mellett. Ahogy a római kor Afrikájában, úgy Tagasztiban is együtt éltek, igaz többnyire elkülönülten, pún és római bevándorlók, valamint berber őslakosok, szegények és gazdagok. A köznevés kultúra latin volt, de sokan a falvakban és a hegyekben csak a pún nyelvet értették és beszélték. Nos, Ágoston édesapja Patricius néven, legalábbis kulturálisan római származású, még édesanyja Mónika legnagyobb valószínűséggel őslakos berber. Apjáról Ágoston alig beszél, bár az a kevés is sok. Annak az embernek a dicséretében kinél túlzott volna, aki az apám volt, mert túl azon, amit megengedett a család vagyona, megadott mindent, ha fiának bármire is szüksége volt a messzevárosokban folytatott tanulmányaihoz. Meg annyi nálánál jóval módosabb polgár nem törte magát ennyire fiáért. Ágoston otthon a latin nyelvet beszélte, amit később tagaszti elemi iskolája csiszolt. Valójában ez volt az első nyelv, amelyen magát kifejezte, és az egyetlen is maradt, ami tökéletesen birtokolt. Az iskolában tanult görögül is, de ezt kedvetlenül tette, mert lelke inkább a latin költészet felé vitte, semmint a görög filozófia irányába, másfelől pedig, ahogy megvallja, kedvét vették a fájdalmas testi fenyítések. Így módon Ágoston műveltsége gyökeresen latin volt, de azt olyan mélységben művelte, hogy világirodalmi szintre jutott vele. Műveltségének alapelemei Tagasztiban tanulta, a grammatikát a közeli Madaurában, a retorikát pedig a főváros Kartagóban. Tanulmányai befejeztével grammatika iskolát nyitott Tagasztéban, egy évvel később retorika iskolát Kartagóban, majd Rómában, végül pedig Milánóban tanított retorikát a császári udvarnál. Szónok volt, a nyelv mestere, a latin nyelv ékes szólója. Kartágóban egy költészeti versenyen koszorús költővé avatták. Rómában is felülmúlja a társait olyannyira, hogy az urbs prefektusa, Symmachus, az akkori császárváros Milánóba küldte a szónok latin tanárának. Beszél és tanít beszélni, míg nem egyszer meghallja Ambrust, Milánó püspökét, amint a szószéken Krisztust hirdeti. Ágoston megrendül, nem annyira Ambrus szófordulataitól, hanem beszéde tartalmától, amely tiszta, egyszerű, világos, mint a kristályvíz. Valódi csoda, hogy az impérium ünnepelt szónoka beáll egyszerű hallgatónak egyszerű emberek közé a templomba. Ambrus Krisztust hirdeti latinul, vegyesen merítve a kinyilatkoztatás ó és új szövetségi tárházából. Ágostonnak eszébe jut a szava, ahogy otthon, Tagasztéban sokszor lerázta magáról édesanyját, aki a szentírás olvasására biztatta a fiát. Jaj, anya, hagyd békét nekem az írásaiddal, tudd meg azok vénasszonyok fecsegései. Most földúton járja a kertet, amikor gyerekhangot hall, latinul, tolle et lege, vedd és olvast. Nem habozik, találomra felüti az írást és olvassa a passzust. Éljünk tisztességesen, mint nappal, ne lakmározásban és részegeskedésben, ne fajtalanságban és csobzódásban, ne cívódásban és versengésben. Inkább az Úr Jézus Krisztust öltsétek magatokra, és ne dédelgessétek testeteket, hogy bűnös kívánságra ne gerjedjetek. Nem sokkal később meghagyja fejét az Ambrus kezéből fejére csorgó keresztvíz előtt. 387. április 23-án húsvét éjjelén keresztelkedik meg, éppen 33 évesen, anyja Mónika jelenlétében. Ágoston apjáról szóltam már, aki türelmes felesége egészen odáig kísért hűségesen, hogy halála előtt ő is meghajtotta fejét a keresztvíz Krisztusának. A latin nyelv elbűvölő szépsége mellett a legnagyobb hatást Ágostonra mégis éppen édesanyja, Szent Mónika gyakorolta. Méltó, hogy bővebben szóljunk róla, amit könnyű megtennünk, hiszen a fiú sokat és mindig nagy szeretettel szól édesanyjáról. Mert Mónika rendkívüli asszony volt. Természeti adottságok folytán éles elméjű, erős jellemű és érzékeny minden rezdülésre. 331-ben született Tagastéban, több nemzedékkel korábban keresztény élet őslakos berber családban. Otthon egy idős rabszolganő iskolájában tanulta meg tisztelni az Istent, szeretni az embereket, becsülni a tekintét, sőt még azt is, hogy érzelmein és természetének hajlamain uralkodnia kell. Ennek a szigorú, de okos rabszolganőnek, akire szülei egészen rábízták, igen nemes nevelési célja volt. Nem engedte, hogy kellemessé lehessen az, ami nem méltó az emberhez. És ebben sikerrel járt. Ezt is a fiú vallomásaiból tudjuk, hogy a tisztelet igénylésének büszke érzése segítette Mónikát abban, hogy megszüntesse egyik sebezhető pontját, azt a furcsa szokását, ráadásul nő létére, hogy az övéi elől elzárt borba időről időre bele-bele kóstoljon. Amikor egyik szolgálója ezt szemére vetette, megsértődött ugyan, de elindította a szembesülés útján a gyógyulás felé. Ágoston pedig nem annyira anyja szennyesét teregeti, hanem az Isten magasztalja, aki egy szolga figyelmeztetésével rejti kegyelmét. Inkább magáról a fiúról van szó, aki intések sorozatát kapta Istentől, még végül hagyta, hogy a kegyelem fölébe kerekedjen természete sokféle vágyakozásainak. S hadd tegyek itt egy személyes megjegyzést. Amíg a vétkeink és hiányosságaink miatt érzett szégyen fölébe nem kerekedik, az Isten kegyelmének megtapasztalása fölötti túláradó öröm, addig, gyanítom, keresztény hitünk egy ügyesen alkalmazott fügefa levél. Jézus örömhíre éppen ennek a kincsnek, fölséges ismeretének, a gyógyító kegyelmének a megtalálásában rejlik, a kisebbik fiát hazaváró apa, az elgurult drakmát megtaláló háziasszony és a váratlan kincsel elő szántóvető örömében. Mert ezért az egyetlen igazi kincsért minden egyéb haszontalanná válik, ahogy azt Néri Szent Fülöp is megénekelte a Vanitas minden csak hiába valóság dalában. Ennek szakértő megtapasztalója Szent Pál és az ő nyomdokán Szent Ágoston és az ágostonosok. Enélkül lehetetlen Szent Ágoston megérteni, és így nehezebb hozzáférni az ágostonos képzettségű Leó pápához. Nem tudjuk, mikor ment férhez Mónika, de azt ismerjük, hogy 23 éves korában született Ágoston, aki véletőleg első gyermeke volt. Eszményi feleség volt. Jóságával, türelmével, tisztelettudásával előhozta vérmes alkotó férjéből a megbecsülés és a csodálat érzéseit, elviselte áskálódásait és főként imáival megnyerte férjét a keresztény hitnek. Családon belül őrizte a békét, legyőzve anyósa ármánykodásait és a rabszolgák torzsalkodásait. Mint anyának, legfőbb elfoglaltsága gyermekeinek keresztény nevelése volt. Ágoston így van róla. Még kisgyermekként hallottam tőle az örök életről, és már születésem után megjelöltek keresztjének jelével, sójával is meghintettek, mert uram, anyám igen nagy reménységgel kapaszkodott beléd. Ágoston szavai anyja nevelő munkájának kezdetére utal, amely lám kitörölhetetlenül mély nyomokat hagyott kicsi gyermeke életében. Ágoston számára édesanyja vallásossága mély és hiteles. Özvegységében élő anyjáról így ír. Tiszta és józan, a szegények támogatásában mindig serény, szentjeidnek tisztelője és szolgálója. Egyetlen napot sem mulasztott el, hogy adományát oltárodra helyezze, napjában kétszer, reggel és este, templomodba sietett, és ezt sohasem mulasztott el, nem hajlott hiába való beszélgetésekre, vagy vénasszonyok petkálkodására, hanem hogy téged hallgasson igédben és imádkozásában. Ágoston, ahogy említettük, csak későn, 33 éves korában keresztelkedett meg, de éppen édesanyja személyes példája és imái hatására nem csak mindig hitt Istenben, a gondviselésben, az örök életben és az Isten ítéletben, hanem Jézus neve is ott volt mindig szívében. Erről olyan szépen vall: lám ezt a nevet, a te irgalmadból, édes Istenem, üdvözítöm, és fiad nevét anyám tejével szívta már magába az én gyermeki szívem, és mélyen megőrizte. És azért nem bilincselt le egészen engem semmiféle irodalmi alkotás, ha ez a név nem fordult elő benne, bár szép és igaz volt máskülönben. Ágoston pontosan is fogalmaz, mert Cicero mára elveszett Hortensius műve a bölcsesség dicséretéről azért nagyon is megfogta őt, de nem egészen, mert annak lapjain nem volt ott Jézus neve. Ennek a névnek a hiánya fékezte őt, hogy megmaradjon a filozófia igazságainak a bűveletében, de ez a név akkor is védte őt, amikor a manikeusok szektája elfecsérelt ennek a szónak az erejét, amikor fajső nélkül használtak únos-untalan. Mindezek után még keresztül kellett vergődnie az új platonikusok már józanabb tanításán, mert nagy szíve itt is fellángolt. De mert az új eszme nem adott tartós és maradandó táplálékot lelkének, megint csak visszatért Krisztusához. Írja: sóvár govágyakozásra vetettem magam a szent lelke tiszteletre méltó írásaira, mindenek előtt Pál apostolira. Nagy érdeklődéssel olvastam végig az egészet. Végül azon vallás felé fordultam, amit gyermek éveimben megcsillantottak előttem, és ami egészen átjárt. Ő maga még kereső, de már rátaláltok. Ezért tudta leírni: szilárd elhatározásom, hogy soha se távolodjak el egészen Krisztus tekintélyétől, mert annál nagyobbat nem találhatok. Ágoston egész életében hűséges és ragaszkodó típus volt, ezért is vágyódott mindig barátok után, és ezért is vették körül mindig is barátok őt. Itt is gazdag tapasztalatra tett szert, melynek erejében felismerte, hogy nem elég az érzelmi vonzódás, és nem elég a szellemiekben egyezés sem, ha hiányzik az a bizonyos név. Ezért írja a vallomásaiban Istennek: mert nem lehet igaz barátsággá addig, amíg te magad nem vonod egybe azt olyan személyek között, akik hozzád annak a szeretetnek kötelékében ragaszkodnak, amely kiárad szívünkbe a Szentlélek tevékenysége által, aki nekünk megadatott. Amikor végre Ambrus ajkán Milánóban mértékadóan hangzik fel a név, megnyugszik, megül rajta. Barátokat gyűjt maga köré, köztük anyját, Mónikát is, hogy megtanulják az Úrban való barátságot. Mikor visszatér hazájába, Észak-Afrikába, és pappá, majd püspökké szentelik Hippó városában, már nem tud élni e név jegyében összegyűlt barátok nélkül. Ebből születik meg Engyének csirája, és ebbe csöppen bele egykor az a Robert Francis Prévost, aki lám nem is tud megválni barátaitól. Isten éltesse őt így pár nap távlatából is neve napján, és áldja meg Péteri szolgálatát azzal a mély hűséggel, szeretettel és barátsággal, amit nagy mesterétől, Szent Ágostontól tanult. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, vasárnapi műsorunkat hallották. Figyelmüket köszönve búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértes Aljai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió most elhangzott adását holnap 5 óra 10 perctől, 6 óra 30 perctől és 11 óra 30 perctől ismételjük meg.
Hétvégi levél. Események, történetek, gondolatok, életről, világról, hitről, tőlünk önöknek, tőlem önnek. Hétvégi levél.
Kedves hallgatóink, Balogh Ferenc hétvégi levelét hallják.
Kedves barátom, ugye emlékszel még Max Lucado talán legszebb és legismertebb gyermekkönyvére, amit olyan sokat olvastunk. Tudod, amiben az apró, fából készült emberkék, a foltmanók vannak, akik nap mint nap ugyanazt teszik. Arancsillagokat vagy szürke pontokat ragasztanak egymásra. A csinosak és jóvágásúak, azaz akik simára csiszoltak és szépen festenek, csillagot kapnak. De akik kevesebbre képesek vagy ütött kopottak, csak szürke pontokra számíthatnak. A főszereplő, Pancinello is ilyen volt. Éli, a fafaragó mester segít a kis Pancinellónak felismerni, hogy milyen értékes ő. Függetlenül attól, hogy a többi foltmanó mit gondol róla. Pontosan ilyen üzenetre van mindnyájunknak szüksége. Sőt, ilyen üzenetet kell, hogy megosszunk másokkal is, hogy milyen értékesek vagyunk, s ne hallgassunk másokra. A Teremtő Atyánk üzenete ez számunkra. Nem nehéz kitalálni, hogy Éli, a fafaragó mester, az Istent jeleníti meg a történetben, a foltmanók pedig mi emberek vagyunk. Mennyire a külsőségek számítanak sokszor a magunk és a mások megítélésekor. Mennyire a fényes arancsillagokat és szürke pontokat vesszük észre. Pedig az Atya nem ezek alapján ítél meg bennünket. Számára értékesek vagyunk pusztán azért is, mert ő alkotott minket. Kedves barátom, kérdezheted, hogy miért jövök most elő ezzel a régi történettel. Nos, a legutóbbi levelem óta olyan események történtek a környezetemben, melyek elgondolkodtattak azon, hogy mennyire nem tudjuk értékelni önmagunkat, és mennyire könnyen ítélkezünk mások fölött. És mennyire könnyen kimondunk olyan mondatokat, hogy senki sem pótolhatatlan. Pedig ez nem így van. Lehet, hogy a munkádat el tudja végezni más, de a családja, barátai körében mindenki pótolhatatlan. Az Isten így alkotott bennünket. Egyediek vagyunk, és mindannyian az ő képmásai is. Ez akkor is így van, ha legtöbbször nem vagyunk ennek tudatában. Leginkább egy kedves barátom halála vezetett el ahhoz, hogy megfogalmazzam ezeket a gondolatokat. Feleség, édesanya, tanár és hűséges barát volt egy szemében. És minden szempontból pótolhatatlan. És biztos vagyok benne, hogy ezt a pótolhatatlanságot, egyediséget kérte számon rajta, és ezek alapján vizsgálta fájdalmasan rövid földi életét a Jóisten. Kedves barátom, nem csak akkor kell a saját és mások értékét, egyedi pótolhatatlan mi voltát felfedeznünk, ha ilyen tragédiákat kell megélnünk, hanem a mindennapokban is. Ezt kell erősítenünk magunkban és fele barátainkban egyaránt. A Szentíráson keresztül is annyiszor üzent már nekünk az Úr. Gondolj csak a tékozló fiú Zakeus a vámos történetére. De Jézus számos példabeszéde is erről szól. Végtelen szeretetében bármilyen bűnösök vagyunk is, bármennyire mélyre süllyedünk is, az egyediségünket, pótolhatatlanságunkat nézi. Úgy fogad el, úgy szeret bennünket, amilyenek vagyunk. Persze ez nem jelenti azt, hogy bármit megtehetünk, mert úgy is szeret és megbocsát mindent. Éppen azért nem, mert végtelenül szeret bennünket, de ugyanakkor igazságos is. Nyilván meg kell térnünk, és el kell fogadnunk az ő hívását ahhoz, hogy üdvözülhessünk. Kedves barátom, nem könnyű feladat ez. Emberségünk korlátos sok mindenben. Ugyanakkor a valódi szabadságot is megélhetjük, hiszen az egyediségünk mellé még szabad akaratot is kaptunk. Döntéseinket pedig tiszteletben tartja a Teremtő Atya. Pilinszky János az Ember itt című versében írja. Az ember itt kevés a szeretetre. Elég, ha hálás legbelül, ezért, azért, egy szóval mindenért. Valójában két szó, mit ismerek. Bűn és imádság két szavát. Az egyik hozzám tartozik, a másik elhelyezhetetlen. Kedves barátom, valahogy így. Ölel szeretettel téged és szeretteidet egyaránt, barátod.
Kedves hallgatóink, Balogh Ferenc hétvégi levelét hallották. Adásunkat este 23 óra 35 perctől és szerdán 15 óra 15 perctől megismételjük.
Együtt éjfélig.
Kedves hallgatóink! Mai adásunk perceken belül véget ér, műsorunk azonban éjjel is folytatódik, hiszen óránként hírekkel, valamint napközben elhangzott műsoraink ismétlésével jelentkezünk. Éjfél után a szerzetesek fél órája műsorunk reggeli adásának ismétlését hallják, ezután testvéregyházaink fél órája, az ökumené ismétlése következik. Az egyórai hírek után cseperedő műsorunkban Berecné Dobos Judit gyógypedagógussal, logopédus tanárterapeutával beszélgetünk a beszédfejlődést támogató és akadályozó tényezőkről. A cseperedő után Sziluett női magazinunk következik. Női műsorunkban ezúttal Mallár Mónika iparművész ruhatervező a női divatról és a ruhatervezésről mesél. 2 órakor ismét hírek, ezután Karitász Percek című műsorunkban Árvai Ferenc atya, az Egri Főegyház megyei Karitász igazgatója hív minket elcsendesedésre, lelki zarándokútra. A műsor szerkesztője Pap Ildikó. 3 órakor híreket sugárzunk, majd iránytű műsorunkkal jelentkezünk. Mai műsorunkban Bubrik Zseraldina meseírónővel beszélget a mesékről, kezdetekről, kortárs írókról, ihletről és a meseírásról, mint demencia elleni küzdelemről a szerkesztő Molnár András. Az iránytű után Kérem a következő című műsorunk heti összefoglalója szól. Egészségügyi perceinkben Benedek Tiborral, a Magyar Szabadidősport Szövetség munkatársával, a Nordic Walking jótékony hatásairól beszélget Szász Anikó, a Csillagpont Rádió szerkesztő műsorvezetője. A 4 órai híreket követően zenei válogatással szórakoztatjuk Önöket. Kedves hallgatóink, a mai műsor készítésében munkatársaim voltak Berec Renáta, Domán Vivien, Farkas Erzsébet, Farkas Éva, Fehér József, Klész Beáta, Kónya Éva, Kovács Krisztina, Kriston Tamás, Kvaszinger Jenő, Pap Ildikó, Pap Péter, Sinkovics Andrea, Somosvári Eszter Anna, Turi Sarolta, Varga Ildikó. Kedves hallgatóink, az igazgató főszerkesztő Bércesi András és a rádió elnöke Szarvas István atya nevében is további kellemes rádiózást és nyugodalmas jó éjszakát kívánok. A bemondót Harcos Krisztinát hallották.
Napbúcsúztató.
Taníts meg számba venni életünk idejét, hogy bölcsen gondolkodjunk róla. Végre valahára fordulj hozzánk, Istenünk, légy szolgáidhoz kegyelmes. Olvasom a 89. Zsoltárban. Aki a Szentírást komolyan akarja olvasni, csak hamar nagyon megerőltető párbeszéd közepén találja magát, életével kell feleletet adnia, mielőtt tovább kérdezhetne. Az Úr események által fordítja életed nyelvére az evangéliumot. Uram, értsem az idő nagyságát és értékét. Mindennek megvan az órája, és minden szándéknak a maga ideje az ég alatt. Van ideje a születésnek és a halálnak, ideje az ültetésnek és az ültetvény kiszedésének, ideje a sírásnak és ideje a nevetésnek, ideje a jajgatásnak és ideje a táncnak, ideje a kő eldobálásának és ideje a kő összeszedésének, ideje az ölelkezésnek, és ideje az öleléstől való tartózkodásnak. Ideje a keresésnek, és ideje az elveszítésnek. ideje a megőrzésnek és ideje az eldobásnak, ideje az eltépésnek és ideje a megvarrásnak, ideje a hallgatásnak és ideje a szólásnak. Uram, értsem az idő nagyságát és értékét. Ennyi évet élt, mondják majd, ha meghalok. Hogy mennyi volt belőle valóban értékes, valódi élet, egyedül te tudod, örökbíró. Az én időm azokból a percekből áll csupán, amelyeket jól felhasználtam.
A fényes nap immár elnyugodott, a föld színe sötéten maradott. Nappali fény éjjelre változott, fáradtaknak nyugodalmat hozott. Vessünk számot, hát édes Istenem, hogy lelkemet ne kelljen féltenem, hogy lehessen bátrabban szólanom, midőn meg kell előtted állanom. Színed előtt minden nap elesek, de te lettél atyádnak ezesem. Ha megtartasz holnapi napodra, nem fordítom azt meg bántásodra. Ne szólíts ki, Uram, készületlen, vezess előbb az enyhítő kútra, hogy juthassak a mennyei jusra. Úgy bocsáss el engem,